Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk Olá Andrea műsorával, a Könyvben utazommal. Téma a Pszichosztriptíz című könyv, amiről a szerzővel, Szigeti Ildikóval folytatja beszélgetését.
Ez a Könyvben utazom, a mikrofonnál Olá Andrea, és vendégem Szigeti Ildikó pszichológus, akivel Pszichosztriptíz terápiás valóságok című könyvéről beszélgetünk. Négy nagyon komplex történetet olvashatunk ebben a kötetben, csak egy pár mondatot idézek abból a fejezetből, amiről most mindjárt szó lesz. Azt hittem, én más leszek. Azt akartam, hogy más legyek. Nem akartam úgy csinálni, mint ő. Talán 8 éves lehettem, amikor először kellett falaznom apámnak, mert módszeresen és rendszeresen csalta az anyámat, én pedig módszeresen és rendszeresen alibit szolgáltattam neki. Ez ment éveken át, egészen a 16. születésnapomig.
Itt az András az első történetedben, ugye ő a hűtlenséget örökölte az apjától. Tehát az, hogy apa hűtlen volt, és neki valahogy természetes működési módja, de közben feszültséget okoz neki. És ez érdekes, hogy ha tudja, ha ő ezt utálta, akkor miért csinálja? Mert hát senki nem mondja, hogy el kell menni ahhoz a másik nőhöz, nem?
Uh-huh. És le is teszi.
Le akarja, igen.
És szerintem sikerül neki, mint ahogy nagyon sok kliensemnek sikerül letenni ezeket az automatizmusokat. Ami ilyen automata működés, igen. Amit örököltünk, kaptuk.
De nyilván korábban is észrevette, hogy ő azt csinálja, amit az apjánál rettenetesen utált, és korábban miért nem tudta akkor?
Mert ehhez kell egy nagyon mély krízis, kell egy nagyon nagy pofon, mint például, ahogy András, ahogy belekerült ebbe a kapcsolatba. Hogyha én belekerget ez a fajta viselkedés egy olyan kapcsolatba, ahol tényleg azt mondom, hogy akár az életben maradásomat ért, akkor az kijózanító.
Itt egy olyan nő, egy olyan szerető lép be az András életébe, aki fenekestől fölforgatta, manipulálta, kizsigerelte, le akarta választani, szóval, hogy ezt általában férfiak szokták, nem?
Nem, nem. Egyre gyakoribb. És ez láthatatlan marad. Több alfahím járt nálam ilyen helyzetben, hogy egy bántalmazó kapcsolat kellős közepén, és kereste a kiutat kétségbe esve. Sokkal gyakoribb, mint gondoljuk, és sokkal gyakoribb a bántalmazott férfi, ugye, mert van egy ilyen előfeltevésünk, hogy ugye a fizikai erő.
Igen.
Jó, nem feltétlenül ütésveréssel lehet kifejezni a bántalmazást. A láthatatlan sérülések azok sokkal mélyebbek, sokkal tartósabbak, és sokkal inkább titokban maradnak.
És itt nekem nagyon régi, izgalmas téma az élethazugság kérdése, vagy az, hogy milyen az önképem, és hogy valójában milyen vagyok, és hogy ezt a kettőt hogy lehet közelíteni egymáshoz. Nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés. És olyan jó, hogy a te könyved már ezzel kezdődik, hogy itt Andrásnak valami olyasmivel kellett szembesülni, ami eddig nem volt meg neki.
Meg is kaptam ezért a kritikákat, hogy tényleg? Én ezt hogy képzelem, mert hogy ilyen nincsen. Uh-huh. De van, nagyon sokszor. Nagyon sok ilyen kliensem volt, van, és azt gyanítom, hogy lesz is.
Amikor szembesül azzal, hogy valójában köszönő viszonyban nincs a realitás azzal, persze, amilyen az ő önképe?
Persze.
Az hogy viselik az?
Vagy ez
hogy...
egy gyászfolyamat, hát könyörgöm, el kell köszönni attól, amit én építek 20-30-40 akárhány éve, és felépíteni egy új önképet. Az is én vagyok, csak az egy valódibb én. Ugye ez az 5 fázisú gyászfolyamat, minden ilyen, amikor újra kell építeni valamit, újra értelmezni, az egy gyászfolyamat, hogy úristen, akkor én lehet, hogy nem ilyen vagyok. Igen, akkor milyen vagyok? És akkor ez az ismerkedés saját magammal. Nagyon sokan nem ismerik saját magukat. Vagy van egy képük, és nagyon erőszakosan ragaszkodnak hozzá, és amikor belekerülnek egy ilyen helyzetbe, mint ahogy András belekerül ebbe a helyzetbe, ugye az első kérdés, hogy én? Hát hogy kerültem én ebbe bele? Hát én nem. Itt valami tévedés van. És nincs tévedés. És hogy valóban, egyébként nem csak férfiak, nagyon sok erős nő belekerül bántalmazó szituációba. Mert igen, erről van egy ilyen sztereotípiánk. Ez a gyenge, kicsi, törékeny nő,
az gadrop,
a gadrobszekrény méretű férfi, igen, tehát ez van úgy a köztudatban. Nyilván, hogy persze, tehát azért sok ilyen van, de hogy pont, hogy amikor nem így van, hanem van egy nagyon karakán, nagyon határozott nő, egy bántalmazó kapcsolatban, mint áldozat. Vagy van egy alfahím, mint áldozat. És itt igazából, hogyha már gyászfolyamat, hogy elengedem ezt a idézőjelben elengedem, a régi én képemet, a saját magamról kialakult képet, akkor ott a tagadás rész az, ami a legnehezebb, hogyha ezen sikerül áttörni, mert hogy nagyon sokszor, ez hülyeség. Hát most belekerültem, van ilyen véletlen. De ez a legnehezebb. Hogyha azon úgy átbukdácsol valaki, akkor sem isteni, meg nem egy wellness hétvége, de egy picit könnyebb a helyzet. mert nagyon sokan a tagadásba beleragadnak. És nagyon sokan ezért nem is kérnek segítséget.
Az a jó, hogy így az Andrással, és egyébként minden hősöddel végigjárva ezt a kanosszát, amit ők járnak a terápia során, ahogyan elmesélik az élettörténetüket. Szóval, hogy az embernek rengeteg olyan gondolata támad, ami a saját életével kapcsolatos. Ez nálam is így volt, de nem tudom, mások mondják, tehát olvasók mondják ezt?
Igen. Tényleg? Igen, és van olyan is, amikor a legkevésbé gondolok arra, hogy na hát ehhez fognak kapcsolódni. Nem tudok most példát mondani, de volt, amikor így tényleg meghökkentem.
Van egy Linda nevű nő, és hogyha már tabukról beszéltünk, akkor a szeretői státusz, vagy a szeretői pozíció, hogy miért vállalja ezt valaki, hogy emögött mi van. Mesélsz róla, hogy miért érezted, hogy ez fontos megírnod, hogy mit akartál tisztába tenni?
Itt is, igen, tisztába akartam tenni, szó szerint, és ilyen mindenféle mitoszt akartam lerombolni, mert hogy a harmadikat legyen az nő vagy férfi, azt így az ördög megtestesítőjének gondolják, nem?
Igen.
Tehát ő az, aki szétrobbant házasságokat, így gyorsan megjegyzem, hogy nem, nagyon sokszor a szeretői viszony tart egybe házasságokat, azért ez egy vastag zárójel, és hogy valahogy van egy ilyen nagyon furcsa félreértelmezés, félrecsúszás, hogy azt gondolják, hogy ez egy tudatosan én vagyok a férrabló, a feleségrabló, direkt én szétrancsírozom a másik kapcsolatát. Nem. Mind a három érintett szenved, mondjuk főleg, hogyha a társ sejti vagy érzi a harmadik jelenlétét, de hogy igazából itt mind a hárman áldozatok, és itt most nem lehet azt mondani, hogy egyikük vagy másikuk a nagyobb áldozat, de hogy a szerető is áldozat. Hát hogyne? Tehát, hogy ez nem egy ilyen készakarva, jéghidegen, tudatosan én szétrombolok egy házasságot.
Igen, de róla mindenki azt gondolja, egy szerető pozícióban lévő emberről, hogy ő ezt választotta. Tehát tudta, hogy egyedül lesz karácsonykor, tudta, hogy például, ahogyan Linda elmondja, meg se tudja gyászolni, mert meghal a szeretője. Ugye 4 éve szeretője, annak férfinak van családja nem tud erről a nőről, és meghal hirtelen ez a férfi, és el se tudja gyászolni, mert nem mehet oda a temetésre, stb. Stb. De hát az ember azt gondolja, hogy ő ezt vállalja, de hogy ez sem ennyire fekete-fehér.
Nem, igazából én még nem találkoztam olyan szeretővel, olyan harmadikkal, aki azt mondja, hogy neki ez úgy, ahogy van, ez tökéletes. Eleve, mondjuk el sem jönne hozzám, tehát hogyha minden tökéletes, akkor nem találkozunk. Lehet, hogy azért nem találkoztam én még ilyennel. Másrészt, hogyha még azt mondom, hogy ideálisnak is tekinti. Mert ugye köszöni szépen, ő erre berendezkedett, az egész életét így berendezte. Vannak több évtizedes szeretői viszonyok, igen. Akkor is mindig van egy kifejezés, vagy ennek a szinonimái, ami mindig kijön, az, hogy méltatlan. Tehát azért csak-csak befigyel az az érzés, hogy itt van nyár, ő nyaral a családjával, én pedig egyedül a Palatinuszon. Tehát ez mindig befigyel, a méltatlanság. Vagy ahogy ezt ugye azért a legtöbb szerető, és akkor itt most a női szeretőkről beszélek, nagyon jól megfogalmazta ezt egy régi kliensem, amikor azért mondta, hogy hát szeretnék egy férjet, a sajátomat. Szóval lehetőleg nem más férjét.
Aha.
Szóval azért ez a szándék ott van. Tehát azért mondom, hogy ez nem jó kedvükben vállalják ezt a szerepet.
Lindáról kiderül, hogy azért nem kívánjuk azt az életet, ami neki jutott, az ő fiatalkorát, gyerekkorát, családját, apját, és nagyon érdekes, amikor meglátja, hogy a második szeretőjének terhes a felesége, és akkor ott bekapcsol valami.
Nagyon sokszor találkozom olyannal, amikor nem a másik párjára féltékenyek, mondjuk akkor maradjunk a gyakoribb vagy klasszikusabb leosztás, tehát ez a női szeretők viszonylatánál, hogy nem a feleségre féltékenyek a szeretők, hanem a gyerekre. Nagyon sokszor a gyerekre. Főleg, hogyha kislány van, hogy ilyen apa-lánya programok. Egyáltalán, ahogy közvetve megtapasztalja, hogy az ő szeretőjének milyen a viszonya a lányával, amilyen neki soha nem volt az apjával, és hogy nem a feleségre féltékenyek, a gyerekre. És ez nagyon sokszor kijön, és nagyon sokszor ez úgy válók, tehát, hogy a szeretői viszonynak a gyerek vett véget. És nem azért, mert hogy apa, légy szíves, ne menjél el hazúról esténként, hanem egyszerűen nem bírja elviselni azt a fajta féltékenységet, és a szerető sem bírja elviselni, hogy egyszerűen tapasztalja, hogy létezik ilyen apa-lánya viszony.
Amitől nem kapott.
Igen.
Nem.
Igen. Uh-huh. Tehát ez nagyon sokszor bekapcsol.
És mondjuk ez a fajta szeretetlenség, vagy ez a rossz kapcsolat az apával, vagy egy rossz kötődés, az eljutat egy nőt odáig, hogy egyenértékű félként ne ismerjen beleszállni egy kapcsolatba.
Igen, nagyon sokan vannak, akit egy-egy ilyen szülő által kiejtett mondat, egy életre sínre tesz, mint József Attilát, ahogy ezt szoktam mondani, amikor totálisan a női önbecsülését a porba tiporják. Uh-huh. Ez a, úgysem találod meg soha a számodra ideális férfit. Uh-huh. Te soha nem fogsz férjet találni. És egyszerűen ezek annyira mélyre tudnak menni, meg mit akarsz te ilyen külsővel? Ezek nagyon-nagyon mélyre tudnak menni, és utána lehet bocsánatot kérni, nem így gondoltam, stb. Ez már mélyre ment, uh-huh. és ott marad. És onnantól kezdve ez egy alaphiedelemmé kövesedik, és ez irányítja nagyon sokszor. Tehát ezt sem tudják képzelni, hogy őnekik járna, joguk van egy per egy tulajdonú kapcsolathoz. Nem. Nekem, én a csúnya, a másodlagos. Mert hogy egy idő után, ugye beszélgettünk az önképről, és az önképet azt nagyon-nagyon meghatározzák ezek a, nem feltétlenül kora gyerekkorban, bármikor, tizenévesen is. Nagyon sok kliensem van, aki tizenévesen a legérzékenyebb a szivacs korszakában hallott egy mondatot. Nem is tudták, hogy hallja azt a mondatot, és az egy életre elkönyveli, és az a hiedelem egyszerűen beépül. Nagyon mélyre megy, beépül ez a címke, és egy idő után ilyen, mint egy ilyen önbeteljesítő jóslat elkezd ez szerint élni. Tehát ez a, meg sem próbálok egy olyan pasit találni, akivel családot tudok majd alapítani, mert nekem ez nem jár.
Ugye Zsolt, ő a negyedik történet, ott azért megy hozzád, mert válságban van a házassága, és szóba kerül ebben a történetben az, hogy vajon elmondani egy házastársnak, hogy szeretőm van, az őszinteség, vagy pedig a könnyebb út, hogy átteszem rád ennek a súlyát, hogy visel te. Tehát, hogy ez például nekem nagyon érdekes
kérdés. Én hajlamos vagyok elmenni abba a nem túl kedves irányba, hogy nem mindig jó az őszinteség, és a másik felé nem jó. Tehát azt mondom, hogy aminek nincs úgy jelentősége, most biztos, hogy nagyon sokan felszisszennek, de vállalom. Tehát amikor tényleg nincs úgy jelentősége, akkor igen, valami történt, de hogy menjünk tovább. Tehát amikor tényleg csak a másikat bántom vele. Olyankor általában az a félrelépő fél érzi magát a legrosszabbul. Uh-huh. Tehát most azt mondom, hogy neki ez egy bőven elég büntetés, most ezzel én nem akarom őt felmenteni, de az sem véletlenül történik. Nyilván van olyan is, hogy leitatnak valakit, és akkor valami idegennek az ágyában ébred másnap, igen. Most mondanám, hogy arról sem tehet. Nem akarnék én mindenkit felmenteni, és nem akarnék hazugságra ösztönözni senkit sem, de hogy nagyon sokszor ez a túlzott őszinteség már-már a bántalmazás kategóriája. Tehát amikor túl transzparens vagyok. Ne azért ne mondjak el mindent, mert titkaim vannak, mert a titok meg ugye mérgező, tehát ugye ember legyen a talapán, aki megtalálja az optimális középutat, az arany középutat, de az is nagyon terhelő tud lenni, amikor én mindent átfolyatok magamon, és teljesen transzparens vagyok. Mm. Minden, tehát ez a, éppen most azt gondolom rólad, hogy nem kell mindig mindent. Ez egyrészt a másiknak egy nagy teher, másrészt meg akkor az, aki átfolyat saját magán mindent, akkor mindig azt mondom, hogy és akkor neked mi marad? Mm-hmm. Egy dolgot egyébként hadd mondjak, tehát ez ilyen általános dolog, és ha már a Linda szóba került meg a szeretői viszonyok, és erről is nagyon kevés szó esik. És erről még úgy nem beszéltem, hogy egy terápiás kapcsolat ugyanúgy hat, mint egy szeretői viszony. Mert a másik, még akkor is, hogyha ő is jár pszichológushoz, elárulva érzi magát. Tehát, hogy óhatatlan, és ugyanaz a dinamikája. Sőt, még nagyobb a kiterjedése, mert hogy nem csak a párkapcsolatra van ilyen hatással, hanem mindenféle kapcsolatomra. Szoktam figyelmeztetni a klienseimet, amikor belevágunk a munkába, hogy vagy érzékenyítsd a körülötted lévőket, vagy valami történjen, de minden esetre ne lepődj meg, hogyha egy kicsit úgy átalakul a kapcsolati hálód. Mert hogy van olyan kapcsolat, ami megerősít, mint ahogy egy házasságot is néha megerősít egy szeretői viszony, és egyben tart, de szét is rombolhat. Úgyhogy ez egy ilyen furcsa dolog.
az utolsó témakör, amiről kérdeznélek, hogy a pszichológus érzései, vagy például egyszerűen a bevonódás, hogy egy pszichológus, mondjuk ő maga abortuszellenes, akkor hogyan kezeli a hozzáforduló kliensét, akinek pont ez a problémája. Szóval, hogy olyan vetületeit mutatod meg ennek a szakmának, amire az ember alapjáraton nem gondol.
Nagyon sok kritikát kaptam a könyvem kapcsán, meg korábbi interjú kapcsán, hogy én óvatosságra intem az embereket a tapasztalati segítőkkel kapcsolatban. Nagyon jó lehet egy tapasztalati segítő, mert ugye kétféle segítő létezik, a tapasztalati és a képzett, és ugye ennek a kombója is. Itt a tapasztalati segítő, mondok egy konkrét példát, tehát van olyan ismerős, aki például keresztül ment a meddőség, lombik, stb. Úton, és most ő ezzel akar foglalkozni. És azt mondom, hogy vigyázz, mert nem fogsz tudni elvonatkoztatni. És hogy magadat is bántod, de a hozzád érkezőket is bántani fogod, mert hogy elviszi a fókuszt valami. Nagyon. Tehát, hogy a túlzott kapcsolódás is, a túlzott bevonódás, az kontraproduktív lehet. Tehát, hogy a saját megküzdési módját óhatatlanul rá akarná erőltetni a hozzáérkezőhöz. Én ezért mondom, hogy nem a reklám helye, abszolút, hogy én nem vagyok egy empata bajnok. Mert hogy nem azzal segítek. Néha igen, hogyha együtt sírok a klienssel, hanem inkább józanul együtt gondolkodás van. Tehát azért mondom, én nagyon-nagyon megkaptam ezt a kritikát, hogy, de hogy én azért ne alázzam a tapasztalati segítőket. Nem alázom. Csak azt mondom, hogy ott nagyon könnyen kialakulhat egy olyan terápiás kapcsolat, hogy mind a ketten sérülnek benne. És két fuldokló próbálja egymást a partra cibálni.
És egyébként neked volt ezzel a könyvvel célod az, hogy a rólad kialakult képet, mert hogy eléggé szemelült vagy, elég karakteresen és karakánul vállalod a véleményedet, hogy akartad, hogy árnyalódjon ez a kép rólad ezzel a könyvvel? Akkor is, hogyha nem egy az egyben te vagy?
Nem. Ilyen szándékom nem volt, sőt, lehet, hogy ebbe bele se gondoltam. Uh-huh. Eleve mondom, a témaköreim, tehát a szakterületeim is eleve olyanok, hogy azt gondolják, hogy nem igazán a mainstreamet tolom. Ugye ismert az én kritikai csoportom a Facebookon, ahol azért én eléggé szembe megyek a forgalommal, és ahogy ezt mondták régen, hogy minden mozgó célpontra lövök, igen, hogy igazából az elgondolkodtatás az célom volt. Hogy azért picit érdemes úgy a sorok közé nézni, hogy nem mindig az a jó, ami első látásra jó. Hogy egy picit legyen egy kis távolságtartás, egy kis óvatosság, akár a pszichológusokkal szemben, meg az ilyen igazi mainstream helyzetekkel szemben. Mert hogy azért mondom, hogy ha valami a négy történetem egy szóval kéne jellemezni, az a szokatlan volna.
Abszolút.
És ezek tényleg a valóságból táplálkoznak. Tehát a fantázia nem lehet olyan színes. Ugye mindig csak a fantázia szab határt. Hát lejjebb van a határ, mint a valóságnál.
Szigeti Ildikóval Olá Andrea beszélgetett Pszichostriptíz című könyvéről, azonnal jövünk vissza a kapcsolódjunkkal, benne pedig a 20 éves Örkény Színházzal.